még van egy fiatal emberünk, meg még van két fiatal emberünk, de ott is maradhattok, ha probléma ide jönni, de is jöhettek. Igen, 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 mert örömteli dolgot fogok kérdezni. Örömteli dolgot kérdezek tőletek. Minek szoktatok örülni, gyerekek? Mi az, ami nektek örömet okoz? Például egy mosolygós gyermeket láthatok. Te minek szoktál örülni?
A fagyinak.
Na hát a fagyinak, hát mindenki örül. Szeretjük a fagyit.
Panda.
Minek?
Panda.
Panda? Az rémaci, vagy az... Tehát, hogy a pandát látsz azért?
Igen.
Jó, örülünk neki. De majdnem panda vagy. Te?
Fárdag.
Fárkidag.
Fárki.
Ja, a fák.
A fáknak. A fák az nagyon finom. Igen. Zoli, te?
Tésztának.
A tésztának. Úgy látszik, az étkezés itt nagyon jó forrás. De hát a Biblia is azt mondja, hogy örömmel edd a te fánkodat és a te ételedet. Te? Minek szoktál örülni? Vagy mi az, ami igazi örömforrás jár neked? Mondod még
egyszer?
A kis nyuszi születik. Hogyha jön a
szület? Nem,
a kis nyuszi születik. Ha a kis nyuszi születik, vannak nyuszikok? Egyszer majd fotóz, de szívesen megnézni. De majd életben is, jó?
Nem csak itt.
Még egy örömforrás meghallgatunk.
Nyalóka.
A nyalóka. Hát ez az étkezés úgy látszik a gyerekeknél nagy örömforrás jelent, de nem baj, ez így jó. Örömmel edd a te ételedet, mondja a Biblia is. De azt is mondja a Biblia, hogy nagyon sok mindenben lehet örömforrásunk, majd az Isten tiszteletünkben erről beszélek. De képzeljétek el, én gyerekeknél például most 1, 2, 3, 4, 5 gyerekből 4 gyereket mosolyogni látok. Ez nagy dolog, nem? 5-ből most hirtelen 4 mosolyog. De ha rámnézek, te is mosolyogsz mindjárt. Már majdnem mosolyog. Igen, a mosolygás és a nevetés már mosolyog is. Ragályos. Képzeljétek el, sétálok el a parton egyik sétáló alkalmával, és ott előtte van egy kis család, egy kis gyerek, nem is tudom, talán 2 éves lehetett, így bemugyarálva mindenféle ilyen csukjákba, alig látszott ki a kis arcocskája, és hogy megyek el, hát én természetes, komoly arccal megyek el, sétálok, és egyszer csak ez a, nem se tudom, fiú vagy vagy lány volt. Minden egy kisgyermek, rám mosolyog. Én megyek közelébe, és így teljes szíve, hogy rám mosolyog. Hát én mit csináltam erre? Visszamosolyogtam. És olyan kedvesen nézett rám, hogy csak mosolygott, olyan teljes lénye benne volt a mosolyban, hogy intettem neki, hogy szia. Ő visszaintett, hogy szia. Egy szót sem váltottunk egymással. És akkor közeledek felé, elhaladok, és ő meg így tudjátok, így néz tovább engem, ahogy fordulok el. És mondom, szia, szia. Akkor már a szülők is észrevették, ott voltak a szülők mellettük, és ők is elmosolyodtak, ugye most már ragályosodik a mosoly. És akkor képzétek el, hogy megyek tovább, hát elmentem egy 5 méterre, mondom, hát megfordulok az még egyszer. Aki ott van továbbra is nézett engem, és mosolyogott, és integetett. Hát én olyan boldog lettem ettől a mosolytól, pedig nem tudom az okát. Nem volt semmi különleges oka, csak egyszerűen mosolyogott ez a gyermek, és megfigyeltem magam, hogy képzétek el, vagy 10-15 percig így sétáltam a parton. Ilyen mosolygos arccal. Ragályos a mosoly. Ez nagyon nagy örömhír volt számomra, hogy részese lehettem ennek, és bearanyozta a napomat ennek a gyermeknek a mosolya. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen arccal járunk, meg hogy mit közvetítünk, és a gyerekek különösképpen örömtelévé tudják tenni az embert. Én is most, hogy beszélgettem veletek itt a vetítésnél, amikor vetítettem Jézusról nektek, és amikor az értelmes gondolataidokat hallottam, nagyon nagy örömet okozott nekem, és nagyon jó benne közöttetek lenni. Gyerekek, ki kap közületek tőlem hetente egy üzenetet? Gyerekek Jézusért. Pár héttel ezelőtt küldtem az örömről egy üzenetet. És bent van egy kis YouTube link a nevetésről. Másfél perces videó, a többieknek is mondom, mert a metró nevetés kijön. Másfél perces videó. Arról szól, hogy fél percet mutat arról, hogy bejön egy férfi a metrófülkében, fején fülhallgató van, és vesz egy tabletet a kezébe, nézi, valószínűleg van ilyen filmet nézett, és egyszer csak elkezdett nevetni, majd egy jobban nevetett, és képzétek el, a végén azt történt, hogy először ránéznek a metró, azért nem illendő nevetni, volt egy férfi, aki megbotránkozva nézett rá, de voltak fiatalok, akik viszont ők is elkezdtek így mosolyogni, nevet. És képzeljük, ez volt fél percig, utána a következő egy percben egyre jobban nevetett, átragadt a nevetés, és három-egy percen belül az egész metró fülke nevetett. Senki sem tudta, hogy miért, de nevette. A nevetés örök átadotta az egész fülkét. A végén már hahotázott, már azt hittem, hogy minden úgy nevetett, hogy az nem igaz. És akkor elgondolkodtam ezen, hogy az öröm és a nevetés milyen nagy szükséglete az embernek. Képzeljétek el, elárulom nektek egy titkot, egy kisgyermek, amikor megszületik, hány perc múlva tud nevetni? Hány perc múlva tud nevetni?
Tehát mosolyogni, arra
gondolsz. Mosolyogni. Képzétek el, és a gyereknek még nem a születés, akkor nem is látnak rendesen. Ugye hosszú ideig, 3 hónap alatt, tessék?
Egyből.
Hát, 3 hónap múlva látnak igazából távolabbra, de pont ez a távolság, amikor az anyuka a mellére veszi a kisgyermeket, akkor megfigyelték, most azt nem tudom, 9 másodperc vagy 9 perc, szerintem lehet, hogy csak 9 perc, hogy 9 perc múlva tükrözi az anya mosolyát a gyerek. És ebből következteti, Badi Ernőke mondta, hogy mi mosolygásra és örömmel születtünk. Az emberi lényre bele van kódolva, hogy örülni szeretnénk. A költő egyszer azt mondta, aki nem tud örömben élni, az életének az értelmét elveszítette. Tehát keresnünk kell az örömet, és képzeljétek, a Biblia is azt mondja, a vidám elme, vagy a vidám szív jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszálasztja a csontokat. És volt egy kisfiú, egyszer egy lelkész bácsi mesélte el nekem, hogy a kisfiú egyszer felébredt, bement hozzá, felébredt, és azt mondta, apu, én úgy örülök valaminek, de nem tudom minek. Én úgy örülök valaminek, de nem tudom minek. Hát minek örülhetett ez a gyerek? Hát ha nem tudom minek, mi tudhatjuk?
Nem.
Ti már voltatok így, hogy felébredtél és tele voltál örömmel?
Nem.
Te voltál.
Nem? Én voltam.
Most is.
Gyerekem.
Ezt nevezik, elárulom nektek ezt, hogy mi ez. Ez a létöröm. Pusztán az, hogy élünk, ez már önmagában öröm. A létöröm. Úgyhogy gyerekek, én szívem mélyéből kívánom, hogy ilyen reggelétek legyenek. Ilyen napjaitok, hogy ne tudjátok, hogy minek, de örüljetek. De lehet tudni is, hogy minek, ezt majd elmondom az Isten tiszteleten. Mert a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú élek pedig megszárasztja a csontokat. Érdemes keresni a vidámságot. Én, a felnőtteknek, vagy el fogom mondani, 15 tudományos eredményt arra nézve, hogy hogyan gyógyít a nevetés. Köszönöm a figyelmeteket!
Kedves testvéreim! A mai téma, amit választottam, a gyülekezetek igényeiként jelent meg, hogy erről beszéljünk. Így hangzott a kérés. A Biblia tele van Isten ígéreteivel, életünk minden napjára jut egy. De vajon tényleg elhisszük-e, megéljük-e ezeket? Rámerünk-e hagyatkozni Isten szavára a mindennapokban? Én egy isteni ígéretet választottam ki a mai napon, amiről Jézus így szól, János Evangélium a 15. fejezet 8. és 11. versében, ebben a szakaszban mondja el, így hangzik a lényeg, ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Jézus itt beszél az ő öröméről, és azt mondja, hogy azért mondja ezeket el nekünk, amit ott elmond, hogy a mi örömünk beteljék. Tehát az örömről szeretnék beszélni. A Bibliában nagyon-nagyon sokszor van szó az örömről. A folyamatos örömről. Örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Maga Jézus is többször is elmondja ezt, például János Evangélium a 17. fejezetében, a 13. versben is. Azt mondja az atyának, amikor imádkozik, most pedig te hozzád megyek, atyám, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban, mármint a tanítványok. És hát ez olyan furcsán hangzik számunkra, főképp most a mai világban, amikor háború van a szomszédban, amikor Covid-járvány, csomó nyomorúság és szenvedés, millió zavar ebben a világban, menekülés, gyötrelmek, szenvedés. Hogyan örüljünk mindig? Mi az a Jézus öröme? Minek örüljünk mindig? És hogy ne tévedjünk el, megismétli, ismét mondom, örüljetek. Hát ebben a világban nem annyira az örömre hangolnak az események bennünket, hanem inkább a szomorúságra, de hát akkor valamit nem jól értünk? Vagy mit is tanít Jézus, amikor ezeket az igéket elmondja a Bibliában? Tehát azt mondja itt az ige, hogy mindenkor örüljetek, biztosan nem a világi örömökről van szó, mert a világi örömök alkalmakhoz kötődnek. Lehet örülni egy születésnapnak, egy névnapnak, egy farsangnak, egy ünnepének, nagy ünnepeknek, de az ünnepek elmúlnak, a névnap elmúlik, és a születésnap ünnep is, és marad a régi magatartásforma, de a Biblia azt mondja, hogy van olyan öröm, ami ezeken túlmutat. Még a szenvedéseken is túlmutat, még a halálon is túlmutat. Mindenkor örüljetek. Tehát Isten örömre hangolt életet szán nekünk, és így mondja például a 149. Zsoltár, hogy örvendezzen Izrael az ő teremtőjében, Sion fiai örüljenek az ő királyukban. Nehémiás 8:10 pedig azt mondja, az Úr öröme legyen a ti erősségetek. Tehát valami olyan örömről beszél itt a Biblia, ami valamiféle alapérzés az életben, és nem csak a pici 9 perces újszülött érezhet örömet, amikor az édesanyjának az arcába néz, hanem mi is örülhetünk, hogyha az Úrra tekintünk. Abban mindig van öröm. Az Úr öröme legyen a ti erősségetek. Amikor a Bibliát kutattam ennek a témájának a megvilágítása miatt, akkor meglepődtem, hogy az örömről 194 igehely van, az örülszónál 112, az örvennél 194, a vigadnál 62, a vígan 11, tehát körülbelül 500 igehely foglalkozik az örömmel. Ezt nem lehet nem figyelembe venni, ez egy nagyon nagy szám. Tehát foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Hogyan örüljünk? Hogyan tudunk igazi örömet elnyerni? Szofoklész azt mondta, hogy az ember addig él, amíg a sorsa megújuló öröm, ha ennek vége, nem más, mint élő halott. Hát ezt mondta Szofoklész, egy görög bölcs, író, de a Biblia is azt mondja, hogy ha nincs öröm az életünkben, akkor céltévesztett az életünk. Azt szeretné Isten, hogy ne komor arccal járjunk, hanem dicsőítve, magasztalva őt, hálás szívvel és örömben. Nem tudom, emlékeztek-e a dicsőítésről és a háláról, talán egy-két éve, három éve tartottam egy Isten tiszteletet, és ott elmondtam azt, hogy Jozsafát király, amikor háború volt, és megtámadta őket az ellenség, akkor a Krónika második könyve 20. fejezetében olvasunk arról, hogy ő imádkozott az Úrhoz, és azt mondta az Úr, hogy bízzál bennem, és amikor szembeállt a szembe lévő hegyoldal a hegysereg, akkor ő az énekeseket állította ki eléjük, és amikor elkezdtek énekelni és dicsőíteni az Urat, megjött a szabadulás. Ugyanezt olvassuk Pál és Silás esetében, amikor a Cselekedetek könyve 16. fejezetében megvesszőzve, véresre korbácsolva őket, kalodába zárva és leláncolva, ott voltak a börtönben, éjfélkor, sötétben, és dicsőítették az Urat, és azt mondja a Biblia, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdték dicsőíteni az Urat, leszakadt a lánc, megszabadultak a foglyok. És a csúcs pedig az volt, amikor Jézusnak a kereszthalálával kapcsolatban a 22. Zsoltárt találtam meg abban a szempontból, hogy a Zsoltár fele körülbelül arról szól, hogy Jézus kezeit, lábát átszegezik, köntösére sorsot vetnek, mint az oroszlán, torkában érzi magát, és szenved, és kínlódik, és a halál torkában van, de a Zsoltár második felében dicsőítés és magasztalás hangján szólal meg Jézus. Erre sose gondoltunk, hogy a legnagyobb szenvedések közepette Jézus tudta az Atyát dicsőíteni. De egy új igét is hagy idézek fel, a Korintusi második levél 7. fejezetének 4. versétől idézem, Pál apostol ezt mondja, a gyülekezet tagjainak nagy az én bizgalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felületek, tele vagyok vígasztalással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. Hát ezt most már kezdjük érezni, hogy tehát nyomorúság azért lehet, és van is, de még a nyomorúságban is felettébb való az örömünk, vagy lehet felettébb való az örömünk. Hát hogy van ez? És kérdezlek benneteket, szerintetek hogyan lehet elnyerni? Mi a feltétele, a legalapvetőbb feltétele annak, hogy a lényünkben öröm legyen?
Hála.
Hálás szív, nagyon jó. Hála és az öröm és a dicsőítés és az öröm összefüggnek egymáshoz. De mikor van a szívünkben hála? Hogyha milyen állapotban van a lelkünk, a lényünk? Mi lehet a feltétele annak, hogy tényleg tudjunk örülni az Úrnak?
A jó Istennel való kapcsolatunk, mindennapos szoros kapcsolat. Imádva az ő, és másik, hogy tudatosak legyünk abban, hogy nekünk van egy teremtő Istenünk, aki jelen van a mi életünkben, szentlélek.
És hogyha ilyen kapcsolatunk van a jó Istennel, köszönöm, akkor mi az elemi feltétele annak, hogy a lelkünk tiszta legyen?
Békesség.
A békességet hogy nyerhetjük el? Hogyha mindazt, ami békétlen a lényünkben, azt lerendezzük. Tehát, hogy a neheztelés, harag, valami bűn van bennünk, akkor azt lerendezzük. Megbánjuk a Jóisten színe előtt. Ugye így mondja az 51. Zsoltár, hogy hallas örömet és vigasságot velem, amikor megtapasztalom a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogatsz engem. Tehát a szabadulás örömét. Amikor örömmel merítünk vizet a szabadító kútfejéből, amikor lerendezzük a bűneinket, és a bűneink rendezése után jön a Szentlélek, betölti a szívünket, megújítja, és a békesség költözik. A Szentlélek gyümölcsei között van a szeretet, öröm, rögtön a második, békesség. Tehát ugye, csak úgy lehet a Szentlélek lakásban, a mi szívünkben, hogyha mi tiszta lélekkel állunk a Jóisten színéről. Tehát ez az elemi feltétel. Enélkül nincs öröm. Mert azt mondja a Biblia, nyomorúság és ínség minden bűncselekvő ember lelkének. Tehát akkor hála, ha bűn terhel bennünket, akkor szomorúság van, nyomott állapot, teher, feszíté, lelkiismert furdalás, az nem jó. Abban nem lehet örülni. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek utalnak arra, hogy így maradhat meg bennünk az igazi öröm. Így lehet miénk Jézus öröme, a megváltás öröme. A Biblia különben beszél arról, hogy az evangélium maga is örömhír. Az evangélium örömhír, a szó maga ennyit jelent. Örömhír. A Krisztus várása is örömhír. A megváltás örömhír. A Szentlélek gyümölcse öröm. És öröm nélkül az élet boldogtalan és értelmetlen. A Timóteushoz írt első levélben, az első fejezetben is, és a 6. fejezetben is kimondja a Biblia azt, hogy Isten boldog. És az Isten, boldog Isten színelátására akar bennünket Isten vezetni. A boldog Isten bennünket boldoggá akar tenni. Így mondja Pál apostol, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, amely reám bízhatott. Hirdetem nektek a Isten szavát. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy lássuk, hogy Isten boldog, és mi is boldogok lehetünk. Emlékszem rá, Ellen White-tól olvastam egyszer, hogy a tengeren utazott, most nem tudom, Amerikából, Európába, vagy Európából, Amerikába, nem tudom, talán Európából, Amerikába, és ott mentek kivándorlók. Mentek, utaztak vele együtt, és ott az egyik családnak volt több gyermeke, egy anyának, és az egyik gyermek meghalt. Sok ilyen eset történt különben, de ő megfigyelte ezt a családot, keresztények voltak. Hát azért ennél nagyobb tragédiát egy szülőnek el nem lehet képzelni, nem? A gyermeke meghal. És Ellen White azt mondta, hogy figyelte őket, hogy viselkednek, és megdöbbentette, hogy nem sikoltoztak, nem verték magukat a földhöz, nem kiabáltak, és nem átkozódtak, és szitkozódtak, hanem csendes méltósággal, szomorúan, szerényen elhordozták a fájdalmat. És nem este kétségbe. Bíztak az Úrban, hogy majd ő rendezi az ő sorsát, és a kezébe helyezték az életét. Tehát a nehéz körülmények között is, azt nem azt mondom, hogy örüljünk, ha a Biblia azt mondja, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Aki sír, megvan ideje a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Itt természetesen sírni kellett. Szomorúnak kellett. Nem kellett. Hanem ez egy természetes emberi érzés, és abban osztozni kell. Na de hát, amikor a temetéseken vagyunk, akkor miről beszélünk a sírtán? A feltámadás reményéről. Arról, hogy Istenben van hitünk és bizalmunk, és hálát adunk Istenünk ezért. És nem egyszer és nem kétszer hallottam, éreztem is, hogy kicsit diszonánsnak tűnik, de mégis igaz, hogy hálát adhatunk a jó Istennek ezekért. Még a temetésnél is. És dicsőíthetjük őket, és örülhetünk abban, hogy van reményünk. Tehát még akkor is van oka az embernek örülni, mert nem a porba hull, és nincs vége örökre, és reménytelen minden, és senki nem számít, és semmi nem számít, mert úgyis porrá leszünk, hanem van feltámadás. És ez hatalmas nagy ajándék. Joel könyve írja az első fejezet 12. versében, hogy ahogy haladunk az időkben előre, és közeledik Jézus második eljövetele, azt mondja itt az ige, hogy elszáradt a szőlőtő. A fügefa elhervadt, a gránátfa, a datolyafa és az almafa a mezőnek minden gyümölcse kiaszott. Bizony kiszáradt az öröm az emberek közül. Hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élem, az öröm és a vigasság Istenünk házából. És ez már minket érint. Istenünk házából. Mert hogy a világban kiszáradt az öröm, most az emberek elhalnak a félelem miatt, amik rájuk következnek. A világ örömök kimúlnak, és kiüresedéssé, és elidegenedéssé válnak, ezt értjük. Na de amikor azt mondja itt az ige, hogy az Istenünk házából kiirtatott az öröm, az már szomorú. Mert nem szabadna, hogy elveszene az öröm, hogy kivészen az öröm az Isten házából. Amikor azt mondja Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül, ha a szeretet meghidegül, akkor az öröm is kivész. Tehát nekünk ezt az örömet nem szabad elveszítenünk. Nekünk a Krisztus örömét meg kell nyernünk, és meg kell tartanunk, amikor ugye Jézus mondta ezeket a szavakat, hogy az én örömem legyen bennetek teljessé. Tehát ezt őriznünk kell, erre vigyáznunk kell, ez egy drága kincs számunkra, és ezt meg kell tapasztalnunk újra és újra. Ahányszor a Szentlélekkel mély, bensőséges kapcsolatban vagyunk, akkor az öröm is a szívünkben ott lehet. Ahogy az a létöröm bennünk lehet, ahogy a kisgyerek rám mosolygott, ott a parton, hát mi is az emberekre mosolyoghatunk. Ellen White ír egy külön fejezetet az Öröm az Úrban címmel a Krisztus követő lépések című könyvében, és azt mondja, hogy mi ezzel is bizonyságot teszünk az embereknek, hogy bennünk mi van. Van-e remény? Honnan van a te reményed és a te örömed? Mondja egy költő, az öröm teszi az életet élni érdemessé. Mi az öröm ellentéte? Szomorúság.
Aggodalom,
félelem, nagyon jó. Kritika, piszkálódás, elégedetlenség.
Bosszankodás.
Irigység, féltékenység, igen. Van kár öröm is, igen. Örülünk annak, ha valaki bajba kerül. Két hatalom küzd bennünk. Ugye? Érezzük azt, hogy örömre hangolni akar bennünket egy hatalom, a Jóisten szent lelke, vagy pedig mindig a bajra, a nehézségre, a panaszkodásra, a kritikára, az ellentmondásra. És egy nagy harc zajlik a mi lényünkben. Mondja egy gondolkodó, amikor erről gondolkodik, ha megkérdezik, hogy hogy vagy, a legőszintébb válasz még optimális esetben is ez elég jól. Még akkor sem áll le, amikor nagy öröm éri. Ja, valami mindig hiányzik neki, és ez a hiány űzi hajtja. Még akkor sem áll le, amikor nagy öröm éri. Nincs olyan öröm, hogy leálljon, valami mindig piszkálja, valami mindig kell neki, hogy nem tud egy vágy úgy beteljesedni, hogy abból ne hiányozna még valami. Rendszerint a lényeg. Ha valamit kap, úgy érzi, nem elég. Ha valaki szól hozzá, átnéz a válla fölött. Hát, ha jön még más is, s ha jön még valaki, az sem az igazi. Az ember a halandóság fogja, az ego egyetlen életre született. Váci Mihály mondja az egyik versében, valami nincs sehol. Az embernek a természetéből fakad az elégedetlenség és a barulás. De az isteni természetből fakad a bizalom, a hit és a remény. És az öröm. Tehát döntenünk kell, hogy a sátán szolgáljuk ki, vagy pedig az örömteli életet keressük, és az ember az Istenben való örömet megtalálja és megtalálhatja, de ez egy döntés kérdése. Mint minden az életben, dönthetünk és választhatunk. Akarunk-e örülni? Ha akarunk, akkor hálát adunk azért a sok jóért, amit tapasztalunk. Dicsőítjük a Jóistent is, a hála és a dicsőítés szellemében, hogy mondtad annak, már elve fakad az öröm is. Mert akkor megtaláljuk az öröm forrását. Nagyon sok zsoltár van az ujjongásról, a vigadozásról, hogy az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és ujjonganak örömmel, 68. Zsoltár, 4. verse. 84. Zsoltár, 3. verse azt mondja, kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, a szívem és testem ujjonganak az élő Isten felé. Tehát ujjongás. Az ujjongás azért nem csak pusztán öröm, hanem ilyen túlcsorduló öröm. Hogy már nem tudja, hogy fejezze ki az ember a lelkében, hogy Isten szereti őt, és hogy milyen hálás az őt, és hogy tudja őt dicsőíteni és magasztalni. Ez nagyon nagy dolog. Tehát gyerekeknél szóba jött a nevetés. Láttátok, hogy mennyi nevetésről szóló igehely van a Bibliában. Nem is gondolnánk. Sok. A nevetés. 1980-tól kezdve a nevetés egy tudományá vált. Nevetéstudomány, így nevezik, gelotológia, nevetéstudomány. Ez akkor alakult ki, amikor egy orvos, aki súlyos beteg volt és várt a műtétre, akkor a várakozási idő alatt, hát mit tegyen, valakitől kapott egy kazettát, akkor még ilyenek voltak, és rajta a Nagy Nevettetők című filmek voltak, ilyen különféle nevetetős filmek, és elkezdtem nézni ezeket, és nagyokat nevetett, és észrevette, hogy az a fájdalom, ami a testében van, és ami műtétre vár, amikor nevet, mindig csökken. És naponta órákon keresztül nézte ezeket a filmeket, és amikor pár hét múlva eljött a műtét ideje, megvizsgálták, hogy hogyan alakul, és mondták, hát mit csinált maga? És azt mondta, hogy hát semmit. Hát filmeket néztem, és jól éreztem magamat, vidám voltam. Ez hihetetlen, hogy gyógyult, meggyógyult a sebe, vagy nagy rész meggyógyult. És ekkor kezdett ez az orvos foglalkozni azzal, hogy a nevetés gyógyító erővel bír. A Biblia 3000 éve mondja, a vidám elme jó orvosságul szolgál, és a szomorú lélek megszárasztja a csontokat, és akkor ekkortól kezdve indul el a nevetéstudomány, és rengeteg kísérletet végeztek, Harvard Egyetem, különféle intézmények, arról, hogy hogyan hat az ember szervezetére a nevetés. Bagdi Emőkinek erről külön videói vannak a YouTube-on, érdemes megnézni, kacagás, kocogás, stb. Lazítás témában, pszichofitness, és ő részletesen kifejti az anatómiai hátterét, az idegi hátterét, hogy mit, hogyan fejt ki a szervezetre a nevetés, most erre nem szeretnék belemenni, de ennyit azért elmondok, hogy vitalitás generátornak nevezi, vagyis életerő serkentőnek. Ugyanis amikor nevetünk, akkor az örömközpont az agyunkban endorfint termel, és az immunrendszert beindítja, és nagyon nagy erővel a gyógyító erők elkezdenek munkálkodni. Ez már önmagában is nagy eredmény, és mondom, ha ma esetleg valakit érdekel, szívesen elmondom, hogy milyen kísérleteket végeztek, de nem kívánok ebben mélyebben belemenni, de csak felolvasom az eredményt, hogy az elmúlt 30-40 év alatt milyen egyértelmű, kétségbe vonhatatlan bizonyítékkal rendelkező eredményei vannak a nevetéstudománynak. A szakértők alátámasztják, hogy a nevetés erősíti az immunrendszer, javítja a memóriát, és fokozza a tanulási képességet gyerekek. Feszültséget old, csökkenti a pulzusszámot és a vérnyomást. Beindítja az endorfin termelést, az örömhormon termelést, és enyhíti a fájdalmat. Csökkenti a szorongást és a stresszt. Megnyugtatja és egyetértésre segíti az embereket. hatása 8-12 órán tart. Hogyha nevetünk egy jót, még 12 óra múlva is ennek a pozitív hatását érzékeljük. Az érzelmi sebek gyógyulását segíti. És ami a legjobb, szórakoztat. 15 dolog. Ezekről egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez így van. Tehát keresnünk kell az örömöt. És van örömünk Krisztusban. Az Úr örömmel legyen a ti erősségetek. Lehet örülni az Úrban. És aztán képzeljétek el, egy indiai orvos elkezdte ezt a folyamatot körülbelül egy 30 évvel ezelőtt, hogy ő szeretette volna, mert ő maga is megtapasztalja ezeket a dolgokat, egy ilyen tanfolyamot indítani, vagy nem tudom minek nevezzem, és ilyen nevető klubokat, vagy haholta klubokat hozott létre, és azóta a világban kb. 600 helyen van a világon ilyen, Magyarországon is különben, YouTube-on van ilyen. És ebben az érdekes, hogy ők úgy nevettetik meg a jelenlévőket, hogy nincs különösebb oka vagy indoka. Tehát nem vicc vagy humorról van szó, hanem pusztán egy magatartást sajátítanak el, és hogy higgyétek el, én sem hittem volna, amikor megnéztem volna egy ilyet, hogy hát én nem fogok ilyen nevetni. Egy perc múlva már nevettem. Tehát az ember megnevettethető, és nevettetheti magát is. A legjobb, ha önmagunkon nevetünk különben. Annyi valóságot csinálunk, de önmagunkon nevetni. A humor az, amikor önmagában, a nevetésben az ember feloldja, így mondja a Bagdi emlék, hogy szakaszokra szaggatja a bennünk lévő feszültséget, és kiviszi, mint egy kilégzéssel. Tehát feloldja a feszültséget. Gyógyító hatású, nagyon érdekes. Meg lehet nézni ilyeneket, nagyon érdemes ezzel foglalkozni. A Biblia azt mondja, Példabeszédek könyve 15. fejezet 15. versében, minden napjai a szegénynek nyomorúságosak, a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van. A vidám elméjűnek szüntelen lakodalma van. De aki mindig szomorú, annak a napjai nyomorúságosak. A derék asszonyról olvashatjuk Példabeszédek könyve 31. fejezetében, erő és ékesség az ő ruhája, nevet a következő napnak, és az életet tele van boldogsággal és lendülettel. Igen. Jézusról sokan úgy gondolják, hogy ő komoly volt, nevetéstől, vidámságtól mentes, és ez a komorság, ez a komolyság az ő követőiben is tükröződik. De a Jézus követő lépések című könyvben, az Öröm az Úrban című fejezetben a következőket írja Ellen White. Sokakban téves elképzelés él Jézus életéről és jelleméről. Úgy gondolják, hogy nem volt benne melegség és derű, csak ridegség, szigorúság és örömtelenség. Sokaknak az egész vallásos tapasztalatát beárnyékolják az efféle borús nézetek. Gyakran hallani, hogy Jézus többször sírt, de sohasem látták mosolyogni. Megváltónk valóban fájdalmak férfia volt, ismerte a bánatot, mert nyitva volt a szíve minden emberi nyomorúság, minden emberi jajszó számára, de annak ellenére, hogy csupa önmegtagadás volt az élete, amelyet folytonosan beárnyékolt a fájdalom és a gond, kedélye nem romlott meg. Tekintetéből nem lehetett kiolvasni szomorúságot, sem elégedetlenséget. Ellenkezőleg, mindenkor békés, nyugalom és derű tükröződött rajta. Szíve kimeríthetetlen életforrás volt, és akárhová ment, nyugalmat, békét, örömet és vidámságot vitt magával. Igen, nagyon komoly terhek voltak rajta, de békét, nyugalmat, örömet és vidámságot vitt magával. Mély komolyság és átható figyelem jellemezte, mégsem volt borús vagy kedvetlen. Komoly célok és szándékok töltik be azok életét is, akik őt követik. Mélyen átérzik személyes felelősségüket. Életükből száműzik a könnyelműséget, elképzelhetetlen számukra a szilaj mulatozás vagy a nyers tréfálkozás. Jézus vallása a folyóvizek nyugalmához hasonló békét teremt a lélekben. Ez a békesség azonban nem oltja ki az örömfényét, nem folytja el a vidámságot, nem árnyékolja be a napfényes mosolygó arcot. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ha az ő szeretete uralkodik a szívünkben, akkor mi is követni fogjuk példáját. Tehát Jézus nekünk nagyon jó példa, hogy ezt az örömöt és vidámságot meg tudjuk őrizni a szívünkben. A Biblia számtalan okot sorol fel arra nézve, hogy minek örülhetünk. Egy-kettőt felsorolok, nem akarok hosszabban, párat fel elmondom. Az Isten igéjében lehet örömünk. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 16. Zsoltár. Az élet igéje teljes örömet közvetít számunkra. Szombatiskolán beszéltünk a megkísértésről. Mivel győzte le Jézus a megkísértőt? Megvan írva? A kísértés ellen, a nehézségek ellen Isten igéje gyógyító hatalom. A te bizonyságaid az én örökségem mindenkor, mert szívemnek örömei azok. 119. Zsoltár, 111. vers, Jeremiás 15-16. Ha a szavaidat hallattad, én élveztem azokat, és itt a szavaid örömre váltak nékem. Egyértelmű. Az Isten szavát, ha kutatjuk, örömünk lehet benne. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság és békesség, és a Szentlélek által való öröm. Életöröm. Amit a gyerekeknek elmondtam. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ha még itt van egy-két gyermek, Anka például az Élet játéka című filmet, nem tudom, láttátok-e, a Pollyanna című filmet. Érdemes megnézni. Egy kislányról szóltál, annyi idős lehet Anka, mint te vagy, és nagyon szomorú körülmények közé kerül, elveszíti a szüleit, de az apukája megtanította neki az életjátékát, az örömjátékot. És arról szól, hogy a nagy bajban, nehézségben, nyomorúságban, tele kritikával a Polinéni egy ilyen kritikus nő, hogyan változtatja őt át az örömre? Az egész várost, amiben lakik, egy kislány. Nézzétek meg, érdemes megnézni. Az életöröm. Eleanor Porter, aki írta ezt a könyvet, amiből filmet csináltak, ezt mondta, ha nincs öröm, csak keresni kell. Hiszen még a levél is, amely lehull a fáról, mesél a csend, vagy a lebegés boldogságáról. Hát a természetben pedig millió öröm van. Ünnepek. 5 Mózes 16-14. Örvendez a te ünnepeiden. A te fiaid, te, a lányod, szolgád, szolgáló leányod, levita, jövevény, árva, özvegy, aki belül vannak a te kapuidon. Örvendez, igen. A heti ünnep a szombat. Szombaton az örömöt keresnünk kell. Szombaton örülnünk kell. Testvéreink, testvéri közösségbe mehetünk. Hát nem öröm? Vannak te emberek, akik csak egyedül ilyenkor jutnak közösségbe. Segítsünk nekik, örüljünk nekik. A javak, Isten áldott adott javak. Azt mondja, örömet találj mindabban a jóban, amit ad neked az Úr, a te Istened, a te házad népének. Te is a levita, a jövevény, aki közötted van. Tehát mindenkinek, mindenek örülj, amit Isten ad. És amit a gyerekeknek mondtam, hogy örvendezz, hogyha eszel és iszol, és minden munkádban leeld a te örömödet. És azt mondja a Prédikátor 5:20, hogy Isten az ilyen embernek a szívének az örömét kedveli. Isten örömét legyen abban, ha mi örülünk az ő javainak. Házastársak, örvendez a te ifjúságod feleségének, és az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. Ez is milyen szép, igen, nem? Lehet örülni, hogy van társunk. A szolgálat öröme. 100. Zsoltár, 2. verse. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Spurgeon mondta, a megosztott öröm kettős öröm, a megosztott bánat fél bánat. És milyen szép gondolat, hogy ha megosztjuk az örömünket, az megsokszorozódik. Ha a bánatunkat, akkor az megfeleződik. Robert Merle mondja, örömünk szívből szívbe árad, de a fájdalom bezár önmagunkba, és megfoszt embertársainktól, és elvág tőlük. Biztosan ismeritek azt az érzést, amikor ránk tör valami magányérzet, valami kiüresedés, valami rossz hangulat, akkor nem akarunk senkivel találkozni. Pedig pont az lenne a gyógyítás. Pont az lenne a gyógyítás, hogy valakivel találkoznánk, és egy kicsit beszélgetnénk vele. Hányszor voltam olyan helyzetben, hogy Jóisten arra tanított, amikor egy ilyen helyzetben voltam, ilyen lelkiállapotban, felhívott valaki telefonon, én nem hívtam senkit, de ő hívott, és elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés végén úgy tettem le a telefon, hogy már nem is emlékszem, hogy mi bajom volt. Mert elvitte a fájdalmat, bezártságot önmagamból, kiszabadít a másik emberrel való közösség. A megtérés fölötti öröm, Isten öröme, az elveszett lyuk, elveszett rakma és a tékozó fiú példázatában 9-szer mondja el a Biblia, hogy a mennyben öröm van egy megtérő bűnös fölött. Adakozás. Azt mondja a Biblia, Dávidon keresztül, hogy nagy örömmel adakoztak, szívből, tiszta szívből, nagy jókedvel adtak, és nagy örömmel. És ez az érzés, hálát a Dávid, hogy ez az érzés van az Isten népe szívében. Tehát amikor adakozunk, ne kénytelen, kelletlen, ne kötelességszerűen, hanem szívből és örömmel. Az egyház miatti öröm. 48. Zsoltár 3. verse. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a nagy királynak városa. Az, hogy van egyházunk, van testvéri közösségünk, ez hatalmas öröm. Hányszor éltem ezt meg, és tapasztaltam, hogy bárhová megyünk az országban, vagy a világon, bemegyünk egy gyülekezetbe, úgy fogadnak bennünket, mint a testvéreiket. Ez egy óriási ajándék. De itt is, ha eljövünk, hogy egymás szemébe nézhetünk, kommunikálhatunk, szerethetjük egymást, megoszthatjuk örömeinket, bánatunkat, egymásért imádkozunk. Ha valaki bajba kerül, imádkozunk. Böjtölünk és könyörgünk. Most is holnap lesz egy nagy találkozónk egyik testvérünkkel, nem ide tartozik, az ország másik felén lakik, de egy nagy bajban van, egy nagyon nagy kísértésben, és az egész gyülekezet láncreakciószerűen minden nap böjtölnek már egy hónapja legalább érte. És mi is. Mert tudjuk, hogy emberi erővel ebből nem lehet kiszabadítani. De ha csak kinnélne a világba, ki foglalkozna vele? Kutyát nem érdekelni, hogy mi baja van, pusztulja. De minket érdekel, mert a testvérünk, és nem akarjuk őt elengedni, és nem akarjuk őt, hogy bajba kerüljön. Igen, a megváltás öröméről már szóltam, hogy a örömmel megyétek vizet a szabadító kütyvéből. A megigazítás öröme, azt mondja Ézsaiás 61:10, utolsó igéknél vagyok, örvendezvén, örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltözhetett fel engem, és az igazság kalástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. És még a Jézus második eljövetele feletti öröm is a Biblia szerint egy nagyon komoly mély öröm. Örüljünk és örvendezzünk, jelenések 19:7, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Tehát a mi advent üzenetünk az öröm üzenet. Hát látva ezt a szörnyű háborút, amit zajlik szomszédunkban, hát nem mondanám, mert de jó lenne, ha vége lenne, és nem úgy lenne vége, hogy csak vége legyen, hanem úgy lenne vége, hogy az Isten lerendez minden szörnyűséget, gyilkolást, erőszakot. Úgy igazán. És ez az ő eljövetele. Végre, egyszer vége lesz. De nem csak akár vége lesz, hanem jogosan, igazságosan. Rendbe tesz mindent. Mindent kitisztáz. Nem lesz maradéka. Minden a helyére kerül. Hát ez az Jézus eljöveteljének az öröme. És ezért hálásak vagyunk. Ezért várjuk. Nem azért, nem a hétcsapás miatt várjuk. Nem a szenvedést várjuk. Meg, hogy mi jól beolvasunk valakinek. Hanem ezért várjuk, hogy legyen vége ennek az iszonyatnak, ami zajlik. És azt mondja a 96. Zsoltár, hogy ez hatalmas öröm, mindenki örül, a természet is örül, mert eljön és megítéli a földet, és igazsággal ítéli meg a földet. Ez hatalmas ajándék. A záróige, amit szeretnék nektek a szívetekre helyezni, a Péter apostol első leveléből való, az első fejezet 8.-9. verse, hogy akit noha nem láttok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy az öröm, amiről most beszéltem, az Úr öröme maradjon meg bennünk, legyen meg bennünk, és mi is kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezhetünk még a bajok közepette is, még a nagy nyomorúság közepette is, mert Istenben való öröm az nem függ külső körülményektől, hanem belső Istenre való kapcsolattól függ. Így legyen. Amen.